átlagos nap a Margit szigeten. A futópálya szélén egy férfi a cipőfűzőjét köti. Mellette egy nő éppen bemelegít. Egyszer csak egy fiatal gördeszkás srác suhan el mellettük, aki a lejtőt kihasználva szeretne eljutni a sziget közepére. Párok andalognak, anyák babakocsit tolnak, mások kutyát sétáltatnak. A forgatagban egy fiatal lány tűnik fel. Szapora léptekkel halad a híd felé. Mikor odaér, megáll. Egy pillanatra csak nézi a Dunát. A hullámokat. Ahogy a híd lábához csapódnak. Majd felpillant az égre. Ez nem történhet meg. Azt mondják, mindennek oka van, de ennek nem lehet. Ha létezne Isten, akkor nem engedné, hogy ez megtörténjen. Vigyázna rá, óvná és szeretné, de soha nem tenne vele ilyet. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Luca 20 éves. Nagyon jól mesél, tele van történetekkel. Érdeklik az emberek, a világ, amiben élünk, hogy mit miért csinálunk. Élettapasztalatához jó megfigyelő képesség társul. Igazi történetmesélő. Nyert Slam Poetry versenyt és könyve is jelent már meg. Gyakran publikál cikkeket olyan témákban, amiről fontos beszélni, ami szórakoztat vagy éppen másokon segít. Megküzdött a kamaszkor minden nehézségével, a bántó iskolai közeggel, leromló jegyekkel, belevetette magát az éjszakába, ahol gyakran bajba keveredett. Aztán felkarolt másokat, akik nála is nagyobb bajban voltak. A mai adásban Nyári Luca történetét ismerhetitek meg, akinek 13 évesen, egy addig csodálatos gyermekkor után egyik pillanatról a másikra kellett felnőnie és megküzdenie egy olyan tragédiával, amivel szinte lehetetlen. Életünk bármelyik szakaszában is járunk. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Luca szülei, Krisztián és Andrea még gimnazista korukban 16 évesen jöttek össze. Két lányuk, Luca és Liza gyerekkora csodásan telt. Bár szüleik sokat dolgoztak, a lányok soha nem unatkoztak. Szüleik baráti társaságában is sok hasonló korú gyerek volt, így egy olyan rendszert alakítottak ki, amiben a gyerekek együtt lehettek, amíg a szülők dolgoztak. Így a lányok kaptak egy második családot, és ezek a kapcsolatok máig tartanak. Krisztián és Andrea mindketten kommunikációs területen dolgoztak, de nem mindenben hasonlítottak ennyire. A családban betöltött szerepük teljesen különbözött egymástól.
A dolgok nagy részét anyukám csinálta már csak azért is, mert soha nem hagyott volna mást. Ő volt az, aki mindig, ő jött értünk az iskolába, ő tartotta fejben az időpontokat, viszont apát küldte el szülőire, mert őt sokkal jobban szerették a tanárok. És ezeket a praktikus dolgokat mind ő intézte. Apukám az szerintem úgy ilyen hétvégi apuka volt, akkor is így jó fej, és nem szeretett fegyelmezni minket. Akkor mindig ő volt az, aki lát, akkor tejben is csinálunk, meg fennmaradunk így éjfél után. Viszont például apukám főzött, ami nagyon érdekes, mert anyukám egyáltalán nem tudott főzni. Apukám viszont ilyen volt egy főzőműsora szinten jól főz, úgyhogy ezt például mindig ő csinálta. Anyukám állandóan dolgozott, nagyon szeretett dolgozni, mindig akkor érezte magát a legjobban, hogyha így el volt foglalva, valószínűleg ezért is ő volt mindig az, aki így kurcibált minket idő, mert szerette azt, ha van dolga. Ő így akkor érezte magát csak rosszul, amikor úgy érezte, hogy nincs mit csinálnia.
A szülők vonzódása a kultúra iránt hamar átragadt a lányokra is. A családban mindenki nagyon szeretett olvasni. Az évek során hatalmas otthoni könyvtáruk lett.
Én mikor megszülettem, már szerintem több mint 1000 könyvünk volt otthon. Tehát nekünk van egy fal a házunkban, ami csak egy könyves polc, de hogy így faltól falig egészen fel a plafonig. Apa most nagyon rád, hogy akar rá egy gurulós létrát, mert a szabadossági könyvesboltjában látta, hogy van gurulós létre, és most erre így teljesen rá van állva. De szerintem nálam így egyszerűen egy volt, hogy egy olyan családba születtem, ahol mindenki olvasott, és nagyon tudták értékelni a könyveket, és azért nekem is magától értetődő volt, hogy ezt fogom csinálni. Pedig akkoriként apukám még nem is írással foglalkozott, anyukám meg egyáltalán nem, csak mindketten nagyon olvasottak voltak. De örülök neki, hogy így alakult, mert így nekem van a legfaszabb könyvtárom otthon, szerintem nekünk van a legtöbb könyvünk, kb. Bárki közül, akit ismerek.
Igen, látom, hogy volt most egy ilyen hasonló kampányban voltunk apukáddal együtt, és akkor láttam, hogy ő úgy kampányolt, hogy ha megszerez valamennyi támogatót, akkor rendet rak a könyvespolcán.
Rendet is rakott egyébként. Én nem vettem benne részt, mert nem voltam itthon. Háromnapos meló volt a húgom, egy barátnőnk, aki ilyen nagyon szeret könyvtárazni, átjött, és akkor ők hárman megcsinálták az egész könyvespolcot. Úgyhogy rendet is rakott rajta. Csak ugye folyamatosan szerzünk újakat, és akkor így nem mindig tudjuk, hogy hol lehet őket elhelyezni. Meg már kifutottunk a helyből, szóval kell még csinálni polcot. De ennyi baj legyen.
Andrea, vagy ahogy mindenki ismerte, Zsöme, imádott dolgozni. Kommunikációs vezetőként, menedzserként és sajtófőnökként rengeteg emberrel volt kapcsolatban. Ezt a pezsgést nagyon szerette. De ez nem ért véget soha. Amikor a család együtt ment el kikapcsolódni valahova, akkor is folyamatosan ismerősökbe akadtak.
Általában, hogyha négyen mentünk valahova, akkor úgy mindig vagy nagyon el volt foglalva, vagy 5 perc után találkoztunk valakivel, aki ismeri. Nem lehetett vele 5 lépést tenni anélkül, hogy valaki ne jönne oda hozzánk, és ezt mindig nagyon utáltuk gyerekkorunkban, ahogy majd így állunk a Buda gyöngyében, és így odajön hozzánk 2 percenként valaki, és így nem tudunk hazamenni. De úgy utólag nagyon örülök neki, mert így viszont nagyon sok olyan emberrel találkozom már felnőttként, akik ismerték anyukámat. És ez mindig egy ilyen nagyon jó reveláció. Most például tök sok olyan barátom lett, akikről kiderült, hogy a szüleik ismerték, vagy akár ők is találkoztak anyukámmal, és akkor azért mindig egy ilyen jó érzés, hogy tudom, hogy olyan emberekkel vagyok, akiket ő is szeretne. Úgyhogy ez egy ilyen nagy bónusz.
2014 tavaszán véget ért a felhőtlen gyerekkor. Zsöme egy nap kivizsgáltatta teljesen hétköznapinak tűnő tüneteit. Nagyon sokat fájt a feje. Az orvosok kezdetben migrénre gyanakodtak, de az állapota egyre csak romlott.
Nem tudtuk először, hogy mi baja van, ami viszont nagyon érdekes, hogy rákerestünk a tünetekre, és az első dolog, amit kiadott a WebMD, az volt, hogy agydaganat, és anyám tudod, hogy elkezdett röhögni, hogy persze a picsába nyilván az lesz, és tényleg az volt, úgyhogy ilyen nagyon szürreális az egész, és valahogy amikor bementek a kórház, nekem valahogy az első perctől kezdve az volt az érzésem, hogy így ennek nem lesz jó vége. Pedig egyébként nem szoktak ilyen megérzéseim lenni, vagy ilyenek, de valahogy annak így az elejétől kezdve tudtam, hogy ennek, hogy nem tudom, hogy valahogy amint megtudtuk, hogy egyáltalán mi baja van, én valahogy azonnal éreztem, hogy nem fog meggyógyulni. Nyilván attól még így reménykedtünk benne, de nekem végig volt egy ilyen rossz érzésem, és amúgy nem szokott lenni.
Andreánál agydaganatot diagnosztizáltak. Amikor az orvosok közölték a családdal a rossz hírt, első körben az okokat keresték. A túl sok stressz, vagy talán az, hogy egy ideig túl közel laktak egy rádiótoronyhoz, ez már sosem fog kiderülni. Andrea 6 hónapig volt beteg. Ebből csak 3 hónapon keresztül reménykedtek, hogy meg fog gyógyulni. A legnehezebb, amit Lucának fel kellett dolgozni, hogy édesanyja nem mindenáron akart meggyógyulni. Zsöme mindig tudta, hogy ő nem fog úgy megöregedni, hogy kiszolgáltatott legyen másoknak. Megbénította a gondolat, hogy hiába győzi le a rákot, bármikor visszaeshet.
Amikor a betegség megtámadta a beszédközpontját is, és már írni, olvasni és beszélni is nehezen tudott, végleg összetört. A kommunikáció életének minden pillanatában jelen volt, és már nem volt képes rá. Eljött az a pont, amikor ki kellett mondania, hogy ha nem élhet teljes életet, csak a gyerekek miatt nem érdemes életben maradni. Ezt Luca hosszú éveken keresztül nem tudta elfogadni.
Ezt így nagyon nehezen tudtam elengedni, de most már én is úgy vagyok vele, hogy valószínűleg én is ezt csinálnám egy ilyen szituációban, de azért ott van benned az 13 évesen, hogy így ott hagytak engem, és dühös vagy rá, mert nagyon nehéz egy ilyen döntést megérteni. És nem csak nekem, tehát azért többen vannak a családban, akik ezt így nehezen vagy hát nem csak a halálát, de ezt a tényt nehezen dolgozták fel, hogy miért nem hagyta, hogy segítsünk neki, mert nem szeretett volna így élni. Nyilvánvalóan szeretett volna meggyógyulni, de azt nagyon érzem, hogy nem minden áron. Egyszerűen így nem érezte azt, hogy megéri tovább próbálkozni. Tehát lehet az utolsó pillanatig is, nem tudom én, milyen akupunktúrára járni, hogy hát, ha majd az, de ő így nem akarta ezt a hát, ha majd azt megvárni. Tehát onnantól, hogy elég biztosan azt mondták neki az orvosok, hogy vagy nem fog tudni meggyógyulni, vagy teljesen nem fog tudni meggyógyulni soha, azt már szerintem így nem szerette volna. Nekem valahogy ennyi beszélgetésem volt vele erről, amikor így mondta, hogy igen, ő már így nem szeretne így ezzel annyira tettet, hogy azt hiszem járt így kezelésekre, de hogy ilyen extra dolgokat nem csinált, tehát hogy nem ment el ilyen kísérleti kezelésekre, nem próbált meg így külön módszereket keresni így erre, és nem tudom, hogy ennyire emlékszem, hogy megkérdeztem tőle, hogy itt lesz-e még a szülnapomon, és azt mondta, hogy nem. És valahogy így ez az egyetlen dolog, amire emlékszem, hogy így azt gondoltam, hogy de ha legalább decemberig, de igazából az akkor már nem nagyon számított.
És azon a ponton, amikor elhatározta, hogy most már több próbálkozás nem éri meg kutakodni a mindenféle ilyen gyógymódok felé, akkor történt rajta valami változás, vagy az életetekben egyébként? Tehát, hogy ő kiszállt valamiből?
Annyiból nem, úgy szerintem ez nagyjából össze egybe forrt azzal az idővel, amikor elkezdett rosszabbul lenni, és szerintem, tehát hogy nem tudom, így ez az a része a betegségének, ezek az utolsó pár hónap így a hospice házban volt, amit így úgy megtartottam magamnak, az, ami így le van zárva az agyamban, amivel nem tudok mit kezdeni, de hogy amikor ő már ott volt, nem mindig volt olyan állapotban, hogy egyáltalán felfogja, hogy mi történik, szóval nem tudom, tehát hogy szerintem onnantól kezdve már annyira nem gondolkozott ezen, mert egyszerűen nem volt meg a lehetősége rá. Tehát hogy azért nagyon hamar rosszul, vagy hogy nagyon hamar épülnek le ezekben az emberek, tehát tényleg így meglepő. Meg nyilván ez egy ilyen nagyon ijeszt, tehát ez a mai napig így az egyik legrosszabb élmény, vagy hát nyilván anyám halála úgy általában a legrosszabb élményem, de hogy ez a konkrét pár hét a halála előtt az, hogy neked gyerekként végig kell nézned azt, hogy az az ember, akinek gondoskodnia kell rólad, hirtelen ő kerül egy ilyen gyerekszerepbe, és te vagy a felnőtt, és ez az egy, nem tudom, nekem szerintem az volt, ez mindjárt a legjobban traumatizált engem, hogy nem is emlékezhetek rá úgy, ahogyan szeretnék, vagy hát nem mindig, mert van egy olyan képem is róla, amit senkinek nem szabadna látni a szüleiről.
Andrea 2014. november 29-én halt meg. 42 éves volt. Amikor Luca megtudta a hírt, felállt és elment otthonról.
Nem szeretek így a családom előtt szomorigzom, nem szeretek így mások előtt rosszul lenni. Most már egy kicsit jobb kapcsolatom van ezzel, vagy hogy már így nem borulok ki ettől annyira, de nekem az volt így az első reakció már, hogy így elmentem.
Édesanyja temetésén Luca mondott beszédet. És ez az élmény közel sem volt olyan megrázó, mint amilyennek gondolnánk.
Kifejezetten jó volt úgy anya temetése, hogy nem volt egy ilyen szomorú esemény, így sokat nevettünk, meg egyszerűen nem tudom, hogy úgy volt, hogy ő szerette volna, és azóta a húgommal előszeretettel dobálózunk azzal, valami jó szar programon vagyunk, hogy na ennél anyám temetése is jobb volt, mert anyám temetése tényleg jobb volt egy csomó programnál, amire azóta elmentünk. Tehát ez az egy ilyen, nem tudom, az valahogy egy ilyen szép emlékbelként él bennem, mert így nem volt így olyan szomorú.
Luca első könyve Vigyázott törékeny címmel jelent meg 2019-ben, és már a megjelenés évében Margó díjra jelölték. A cselekmény sok mindenben összecseng a saját történetével. A könyv főszereplője, Zsófi is elveszíti az édesanyját. Neki is végig kell küzdenie magát a gyász folyamaton, és folyamatosan fogódzókat kell keresnie a nehéz napokon.
De van néhány dolog, ami teljesen máshogy alakult a valóságban.
Ez az egyik legnagyobb ilyen változás, amit csináltam, hogy a könyvemben van az eleje egy ilyen temetésre kezdődik, de ott ilyen nagyon nyomasztó a temetés. Nagyon sok embertől kaptam azt a visszajelzést, hogy mivel van egy kisebb testvérem, apukám meg így olyan, amilyen, ezért nekem kellene annak lennem a családban, aki így egybe tartja és összeszedi magát, és nyilvánvalóan én 14 évesen gyászolva nem igazán voltam abban az állapotban, hogy ezt meg tudjam csinálni, és ez egy mai napig van egy ilyen gát bennem, hogy nagyon félek, nem tudom így azt mutatni embereknek, hogy így nem érzem jól magam, vagy nem bírom el azt, amit így rám pakolnak, mert hogy egyszerűen nem tudom, valahogy azt érzem, hogy nem tehetem meg, vagy hogy nem az, amit ez az, amit így elvárnak tőlem. De ez igazából szerintem ez az problémám, ez még csak nem is anyukám miatt lett ennyire durva, hanem utána volt egy elég rossz baráti társaságom, akik miatt a mai napig valahogy nem merek rosszul lenni emberek előtt, vagy hogy nem merem megmutatni nekik ezt az oldalamat, mert azt mondom, hogy akkor már nem lennék vicces, és akkor nem szeretnének, és most végre olyan barátaim vannak, akik folyamatosan emlékeztetnek rá engem, hogy nem érdekli őket az sem, hogyha éppen nem vagyok vicces, így is szeretnek engem, de ezt baromi nehéz megszoknom, meg így elfogadnom, hogy emberek azért nem szerettek volna velem barátkozni, mert amikor hirtelen beleestem egy ilyen depressziós időszakba, akkor már nem szórakoztattam őket, és ezért azóta is érzek egy ilyen nagy nyomást arra, hogy én mindig szórakoztató legyek. Hogy általában így magamtól ilyen szeretek embereket szórakoztatni, de vannak azért olyan időszakok, amikor nem csinálnám ezt magamtól.
A temetés után egy hosszú gyász időszak következett, amelyre a lányok teljesen különbözően reagáltak. Az ekkor még csak 11 éves Liza nagyon ragaszkodott édesapjához. Folyton vele akart lenni. Lucából pedig éppen az ellenkezőjét váltotta ki a helyzet. Folyamatosan távol volt, barátokkal lógott, bulizott. Csak az számított, hogy ne kelljen otthon lenni és szembesülni édesanyja hiányával. Azt, hogy hogyan küzdött meg Luca a gyásszal és a depresszióval, hogyan építette magát újra, miután elfogadta, hogy a történtek egy életre vele maradnak, a szünet után mondom el. A temetést követően Luca vállát egyre több teher nyomta. Nehezen élte meg, hogy környezetében mindenki tudja, mi történt, de azt csak nagyon kevesen érzik át, hogy legbelül, ahová fájdalmakat elnyomjuk, miken megy valójában keresztül.
Anyukám betegsége alatt nagyon sokszor kaptam azt a visszajelzést, hogy neked erősnek kell lenned, és igazából nem kell, 14 éves voltam, nem volt szerintem ez így elvárható tőlem, csak szerintem mi itthon nagyon idealizáljuk ezt a csendben szenvedést. Valószínűleg máshol is, de én a magyaroknál külön látom azt, hogy mi azt a fajta szenvedés, fájdalmat tartjuk szépnek, amit az ember egy ilyen sztoikus nyugalommal csendben visel, és én nekem ez nem jön természetesen, és egyébként nem is kéne, hogy jöjjön, de hogy valahogy azt, tényleg valahogy ezt találjuk szépnek, ahol valaki kusban gyászol éveken keresztül, mert nem tudom, mi valamiért ezt a fajta fájdalmat szeretjük látni embereken, vagy ez az, amit így elfogadhatónak tartunk, és szerintem azért is kaptam úgy alapjában véve nagyon fura hozzáállásunk van szerintem nekünk a gyászhoz, úgy embereknek általában, de ebből is érzem azért, hogy Magyarországon egy kicsit más. A helyzet, nagyon van ez a képünk, hogy nem tudom, nem látják az emberek így a gyásznak a fázisait, hogy ki hogy van ezután rosszul, hanem egyszerűen valahogy azt várják tőled, hogy letelik egy év, kiírják, hogy vége főcím, és akkor már merhetsz boldog lenni. Tehát, hogy valahogy mindig úgy van megcsinálva az egész, hogy van egy ilyen mandatory gyászidőszak, amit neked végig kell csinálnod, és akkor utána múljon el az egész, de ez nem így néz ki, az egész életeden át hatással lesz rád, és ennek fázisai vannak. Ez nem úgy van, hogy ott ideig ugyanúgy szarul, vagy aztán egyszer csak elmúlik, hanem hullámokban jön, hanem fokozatosan építkezik fel, és ez szerintem nagyon sok ember nem érti meg. Ezért is van az, hogy én most már egyébként annyira nem, mert szerintem így mindenkit, aki ezzel próbálkozott, elküldtem a fenébe, de hogy én még az iskolában is megkaptam annó egy fél évvel anyukám halála után, hogy de én ezen már igazán túl lehetnék. És hogy valószínűleg soha nem leszek túl rajta, és nem is kell, hogy túl legyek rajta, megtanulok vele együtt élni, de nem lesz kevésbé rossz.
Kitől kaptál ilyen mondatot?
Én kaptam ilyet tanártól is, volt egy barátnőm, akivel emiatt nagyon összevesztem, mert egy ilyet mondott nekünk, de hogy alapjában véve én az iskolában, ez egy része ez annak, hogy én miért láttam magántól. Nagyon szerettem a tanáraim nagy részét, sőt, a tanáraim szerintem inkább én minden tanáromat imádtam, az AKG-ba jártam, és nagyon szerettem a tanárokat, nagyon szerettem ugye, a lehetőséget, nagyon szerettem azt, hogy amikor elkezdtem írni, ők azonnal támogattak. Nem az volt, hogy az iskola félt, hogy ne legyen rossz híre, így beszél mindent kiposztottak, amit csináltam. A könyvtárosok, a matek tanárom eljött a könyvbemutatomra, tehát tényleg fantasztikus emberek dolgoznak ott, nekem a közösség annyira nem volt jó. Valószínűleg azután lett az, hogy én elmentem, de embereknek, tehát mikor anyukám meghalt, kicsit rosszul lettek lekommunikálni a dolgok, és az egész évfolyamnak bejelentették, hogy anyukám meghalt, úgyhogy a nagy részük nem is tudta, hogy beteg, és ezért emberek nyilván elkezdték azt figyelni, hogy én erre hogyan reagálok, és emiatt mindent, amit csináltam, azt így ennek a fényében néztek, és tényleg elég rossz voltam, tehát én azt a részét elismerem, hogy 14-5 évesnek azt nézni, hogy egy másik 14-5 éves hirtelen teljesen kifordul magából, és baromi szarul van, ez egy olyan dolog, amit nem tud kezelni. És azért én soha nem fogom hibáztatni egyik osztálytársamat sem, mert valószínűleg baromi ijesztő volt az nekik, hogy én eddig nem egy ilyen ember voltam, és most hirtelen egy ilyen ember vagyok. De nagyon sokszor megkaptam így azt, hogy én nem takarózhatok-e mögé, vagy nem lehetek ezzel, és hogy ezt nem úgy kaptam meg, hogy 3 évvel anyám halál után, hanem fél évvel anyám halál után, ami azért nem hiszem, hogy egy ilyen proper gyász időszak lenne, így igazából, tehát hogy ezt így sokszor megkaptam emiatt, meg mivel én alapján nem ilyen unipoláris depressziós, engem azóta diagnosztizáltak bipoláris zavar, ami nagyon sok mindent megmagyaráz így az akkori viselkedésemmel, ezért inkább az volt nekik a fura, hogy vagy nagyon be voltam pörögve, és én vagyok Isten, és mindent meg tudok csinálni, vagy így nem beszéltem senkivel 3 napon keresztül, mert annyira rosszul voltam, és így szerintem ők ezt nem tudták így hova tenni.
Andreának volt egy notesze, amibe felírta a feladatokat. De az irányítása nélkül a család nagyon nehezen tudta tartani a ritmust. Luca iskolájába legalább 2 évig senki nem ment el a szülői értekezletre. Legtöbbször azért, mert nem is tudták, hogy mikor van. Volt, hogy végül nagybátyja ment el, mert Luca édesapja munkája mellett nem tudta fejben tartani a rengeteg teendőt.
És otthon hogy borultak fel a dolgok? Tehát mondod, hogy anyukád vitte a racionális, meg a pörgős, kreatív részét az életeteknek, apukád meg inkább egy hétvégi szétszórt professzor úr.
Igen, ilyen fajta volt. De hogy ez nem egy ilyen negatív dolog, úgy, mert pont az, hogy ők együtt tökéletesen működtek. Tehát, hogy egyszerűen abból a dinamikából soha nem szabadott volna kiesni a senkinek, mert annyira jók voltak így együtt. És ugye ők 16 éves koruk óta együtt voltak. Tehát, hogy ők így nem tudták egyáltalán nem is azt, hogy gyereket nevelni, hogy kell egymás nélkül, de hogy így felnőttnek lenni, élni, funkcionálni, hogy kell egymás nélkül, mert mindig ott voltak egymásnak. Szóval nyilvánvalóan mindenkinek nehéz volt, szóval nekem tényleg egy ilyen egyik napról a másikra önellátó voltam abból a szempontból, hogy addig nem vittek sehova, akkor mindenhol kell, mert nyilván egy keresős család lettünk, apukám addig is nagyon sokat dolgozott, csak így tudták pont váltani egymást, és akkor elkezdtem magamra főzni, tehát igazából az, hogy elkezdtünk így magunkról gondoskodni a testvéremmel. Cserébe viszont mi vagyunk az egyetlen nem teljesen életképtelen 10-20 évesek, akiket ismerek, úgyhogy tök jó. Mondjuk én nem tudom használni a mosógépet. Azt soha nem tanultam meg, mert mindig a testvérem csinálja, és vele tervezek élni ezután, szóval úgy érzem, hogy nem kell megtanulnom. Ja, hát ez nehéz volt benne, hogy az a szerep, amiben anyukám volt, ez teljesen kiesett, és nem volt így pótolható. És az, hogy apukámnak azóta van barátnője, nagyon szeretjük, nagyon jobban vagyunk vele, de hogy ő, és egyébként ez egy jó dolog is, ő úgy volt vele az erejétől kezdve, hogy ő nekünk nem szeretne az anyukánk lenni, mert az, hogy nem is volt rá szükségünk abból a szempontból, hogy nem az volt, hogy nem tudom, ő beköltözött, és akkor onnantól kezdve ezt csináljuk, amit ő tett, hogy senki nem pótolt egy anyukámat, nem is szerettük volna, valószínűleg nem örültünk volna neki, és hogy valószínűleg pont ezért is működött ilyen jól, mert így nem, vagy hogy így utólag, meg hogy nem tudom, mennyire be tudtuk fogadni mondjuk apukám barátnét, az egyrészt azért, mert rohadt jó fej, de hogy másrészt pedig, mert egyáltalán nem próbálta átvenni ezt a szerepet.
Luca egyre jobban utált bemenni az osztálytársai közé. Nagyon rosszul viselte a támadásokat. A húgáért is mindig neki kellett kiállnia, hogy megvédje a megjegyzésektől és bántalmaktól. Ez nem volt könnyű, amikor már a róla szóló pletykák kegyetlensége és a kirekesztés egyre nagyobb méreteket öltött. Mindenki elfordult tőle, akiket korábban barátainak hitt. Utólag megértette, miért reagáltak így. Mára már nincs benne harag. De akkor meg kellett hozni a döntést, hogy kilép abból a közegből és magántanuló lesz. A környezetének reakciójától tartva magába fordulva próbálta feldolgozni a gyászt, pedig másra lett volna szüksége.
Szerintem az elejétől kezdve beszélnem kellett volna róla, mert ami nekem a legtöbbet rontott, az az volt, hogy ahelyett, hogy az íráshoz fordultam volna, hogy előtte mindig csináltam, hogy nem is az íráshoz, hanem a kreativitáshoz, az alkotáshoz egyáltalán, ahelyett inkább teljesen abbahagytam, mert úgy voltam, hogy ha anyám nem olvashatja el, akkor mi a felének írok egyáltalán. És ezért ahelyett, hogy én ezeket kifejeztem volna bármilyen módon, én egy éven keresztül nem voltam hajlandó ezt kifejezni vagy kimondani, beszélgettem róla néha emberekkel, de én ezt nyilvánosan vagy magamnak úgy, hogy fel tudjam dolgozni, ezt így nem mondtam ki. 15 évesen nem voltam annyira jó fej, minden okom meg volt rá, hogy ne legyek annyira jó fej, de hogy én azóta azt gondolom, hogy egy olyan ember vagyok, aki folyamatosan próbálkozik, hogy jó ember legyen és segítsen másokon, és talán nem lenne bennem ez a mértékű empátia meg türelem más emberek iránt, hogyha nekem nem kellett volna azon keresztül mennem, hogy kiközösítenek, vagy hogy nem tudom, rosszul ítelnek meg emberek a mentális betegségem miatt. Úgyhogy alapjában még úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy van ez az élettapasztalatom. Valószínűleg 16-15 éves én nem azt mondanám, hogy ezt így megért, de most úgy utólag úgy vagyok vele, hogy igen.
Luca egy teljes évre elfordult a korábbi Mencsvárától, az írástól. Aztán valami megmozdult benne, és újra elkezdett írni. Majd az egyik versét megmutatta egy barátjának, Ádámnak, aki akkor aktív slammer volt. Ő nevezte be Lucát az első versenyére. Tudta, hogy ezt másoknak is hallani kell. Luca barátai is elmentek a versenyre meghallgatni őt, annak ellenére, hogy ő egyáltalán nem szerette volna, hogy bárki ismerős ott legyen. Luca szíve a torkában dobogott. De amikor felment a színpadra és belekezdett a szövegbe, megállt minden körülötte. Minden tekintet rászegeződött. Magával ragadóan szlemmelt. És amikor a szöveg végére ért, a nézőtéren hatalmas taps tört ki. Megnyerte a versenyt.
Azonnal kapsz egy visszacsatolást, meg egyszerűen a közösség élmény ott, amikor énekeztem, egyszerűen nagyon jó volt ott a közösség. Tehát tök mindegy, ki nyerte meg a versenyt, mindenki oda ment és üvölt, ölelgetik, és mindenki baromi büszke volt a másikra, és egyszerűen csak egy ilyen nagyon jó támogató környezet volt, amiben tudtam fejlődni, és ahol így biztonságban éreztem magam. És igazából így ez volt ez, hogy nem csak meg volt a lehetőségem rá, hogy írjak, de ezt más emberek értékelték, segítették nekem, tehát tényleg az, hogy egy olyan közösség van ott, ami nekem nagyon sokat jelentett, meg eleve csak itt tényleg az, hogy így mindenki együtt örül, hogy ott megy ez az ilyen pörgés, mindenki izgul, meg tényleg akárki felmet, és annyira különböző emberek voltak így ott, és nem tudom, csak nagyon, az nagyon fantasztikus közeg volt nekem akkoriban. Az egyetlen dolog, amiben rájöttem, hogy annyira nem volt jó nekem, hogy én 15 évesen éltem az ilyen nagyon hiperszexualizált korszakomat, mert nem tudom, így korán fejlődtem, úgy néztem ki, mint egy felnőtt, és ezért nagyon azt a visszajelzést kaptam kívülről, hogy te nem úgy nézel ki, mint egy gyerek, úgyhogy nem is fogunk téged úgy kezelni. És utólag jöttem rá, hogy azért kényelmetlenül sok 20-30 éves csávó nyomult rám, úgyhogy én 15 voltam, és én ezt akkor nem gondoltam gáznak, mert én nagyon felnőttnek éreztem magam, de nem voltam az. És ez talán ez az egyetlen része, amire visszatekintek, hogy nem is így mondjuk a szlemmerek, de tök sokan voltak, akik ennek a közönsége, akik ilyen szimacratros, csikisörös srácok, akik ilyen 15 éves lányokon klipeltek az ankertben, és most szerintem ugyanazt csinálják csak a Jurányiban. Úgyhogy ez volt talán ez az egyetlen része, amire úgy nézek vissza, hogy de az sem inkább a szlem hibája volt, hanem ez az ilyen budapesti alter értelmiségi fiatalság, ahol azért sajnos sok ilyen van szerintem.
Kamaszkorukban Lucát és barátnőit többen is zaklatták. Luca hiába nézett ki úgy, mint egy felnőtt, az arcán és hangján jól látszott, milyen fiatal. Pont ezt tetszett benne bizonyos férfiaknak. Nem egyszer fordult elő, hogy hangosan szólongatták vagy fogdosták, és a barátait is tucatszor kellett kimentenie a bajból. Visszaemlékezve, ezek teljesen más színezetet kapnak, mint ott akkor egy éjszaka közepén.
Kerültem már egy olyan szituba, hogy egy olyan csávó közülében ragadt, hogy egy, nem tudom, egy olyan helyzetben, ahol nem tudtam hazamenni, mert már annyira késő volt, és így átbaszott, hogy már elment az utolsó busz, meg nem tudom, és amikor így valahogy rávettem, hogy az első buszhoz vigyen ki így a pályaudvarra, és nem engedett ki addig a kocsiából, amíg nem adtam neki egy puszit, ami nem tudom, azóta az egyik legundorítóbb dolog, amit velem így valaha megcsinált valaki, mert hogy 15 éves voltam, és nem tudom egyszerűen, tehát hogy én nem is úgy közeledtem egy csomószor ezek felé az emberek felé, hogy persze nyilván benne van, hogy szerintem nekünk így nagyon imponált akkor azért, hogy hú, hogy akkor én biztos nagyon érett vagyok, ha ilyen felnőtt csávó próbálkozni, de hogy ezt amúgy nem csak én tapasztaltam, nekem a barátnőim nagy részét 15-16 évesen felnőtt faszik fűzték, és nem tudom, így utólag volt egy ilyen nagy revelációm, hogy ez amúgy rohadtul nem volt oké. És hogy nem tudom, tehát azért volt pár gáz szituáció, én még annyiból jobban megúsztam, hogy sajnos nem egy barátnőm van, akit megerőszakoltak, és pont emiatt van is azért így bennem, hogy én még csak így rendőrségre sem mennék, ha ilyen történne velem, mert volt már olyan, hogy rendőrségre kellett mennem tanúskodni más miatt is, olyan mérhetetlen parasztságot, amit így ott tanúsítottak rendőrök, így még életemben nem láttam, és azóta így nagyon félek ezektől, és próbálom a környezetemben lévő fiatalabb lányokat is így felé terelni, hogy nem te vagy érettebb a korodnál azért, mert rád nyomul, hanem ő nem olyan érett, mint a saját korosztálya, hogy azokra a nőkre nyomuljon. De hál' Istennek ezen már itt tudok, meg engem nem értek ilyen nagyon-nagyon durva atrocitások, de szerintem ez egy baromi általános dolog, és így sokkal többet kellene beszélni erről, mert egyszerűen tényleg a 14-18 éves lányokat széjjel zaklatják, és nem azért, mert felnőttnek néznek ki, hanem pont azért, mert nem.
És amikor ilyen a közvetlen közeledben történik egy ilyen durva dolog, akkor azt hogy dolgozzátok fel így együtt? Vagy
ha ott vagyok, én vagyok az, aki oda megy üvöltözni, mert hogy én ezeket nem tudom csendesen kezdeni. Tehát volt olyan, hogy egy klubban rámarkolt egy barátnőm fenekére csávó, én pedig oda mentem, és a barátai előtt elkezdtem üvöltözni vele, amíg el nem mentek. Mert hogy így nem tudom, ha velem csinálják ezeket, mi akkor is beszólok, de amikor másokat, más lányokat látok ilyen helyzetben, az még jobban feldűít így engem. Tehát ezért küldtem már el jó pár embert a fenébe. Úgyhogy ezt általában így szoktam. Ő a legjobban az igazából, ami szerintem nagyon fontos, ez a soha nem maradjatok egyedül. Tehát tényleg így ez a legfontosabb, szóval engem már drogoztak be a Gosduban így egy éve, az volt a szerencse, hogy nem ittam előtte. Szóval tavaly télen volt ez szerintem. És hogy nem, vagy ha nem 2000, hiszem 2019, és hogy nem ittam előtte, és ezért azonnal levágtam, hogy az, hogy én most ennyire rosszul vagyok, az biztosan nem normális. De ha mondjuk ittam volna még két csatot, akkor szerintem full azt hiszem, hogy csak berúgtam, és akkor hívtam a barátomat, meg hívtam egy taxit, és akkor haza tudtunk menni, és ami még ijesztőbb, hogy mondta a taxis, hogy ja, ő egy hetente víz haza betrakozott lányokat, mert hogy annyira olcsó ez a cucc, amit vesznek, hogy ilyen esti 10-15 csaj piájába beleszorják, és valamelyik mert csak működik.
Sokat jártak a Gosduba karaokizni egy helyre, ami mellett volt egy játékterem. Egyszer átmentek oda játszani. Éppen léghokiztak, a korong élesen pattant vissza az asztal faláról, amikor egy nagy társaság elhaladt mellettük. Egyszer csak a csapatból az egyik srác behajolt az asztal fölé, és megfogta a korongot. Egy pillanatra mindenki ráfigyelt. Nem értették, miért csinálta. Csak később. Amikor azon gondolkodtak, hogy mikor tehettek drogot Luca poharába. Csak az éberségének köszönhető, hogy azonnal cselekedtek. A sok bulizás mellett szinte alig maradt ideje az iskolára, ami nem is érdekelte igazán.
Anyukám halál utáni két évben borzasztóak voltak a jegyeim. Azt hiszem, hogy irodalomból voltam mindig ötös, mert azt nagyon szerettem, meg angolból, mert abban így jó vagyok, és minden másból így a kettes szélén táncoltam, mert egyszerűen nem érdekelt, és nem mentem be az óráimra, és tök sokat lógtam. Ami most így utólag kicsit szívás, mert akkor még annyira, hogy abba voltam, hogy én nem gondoltam, hogy én így őszintén nem hittem, hogy én élni fogok 20 éves koromra, tehát nem volt bennem az, hogy én nekem ez majd így befolyásolni fogja a jövőmet, és most jutottam el idején egyetemi jelentkezésekkel, hogy hát azt lehet csinálhattam volna jobban, de közben meg annyira jók lettek az érettségim, meg annyi mindent csináltam közben, hogy reméljük, hogy ez elég. Vagy hát tavaly nagyon jó helyekre vettek föl London, vagy hát Angliában, csak nem fejeztem az érettségimet, és nem mentem el, mert kicsit rájöttem, hogy nekem még itt van a helyen, meg még nem tudom pontosan, hogy mit akarok csinálni, mert kicsit oda baszotta a Covid az összes tervemnek abból a szempontból, hogy Angliába már nem lehet menni, mert megváltoztatták a tandíjat, itthon meg az SZF-re akartam menni, de szerintem engem ebben a mostani politikai helyzetben szerintem egy Google keresés is fel se vennének oda. De azért megpróbálom, csak kicsit félek, hogy szerintem most már ebben a rendszerben egy esélytelen egyáltalán próbálkoznom.
Soha jelentkeznél?
Filmírás szakra jelentkeztem ott, jelentkeztem az ELTÉ-re, meg a MET-re itthon, és volt egy másik ilyen nagyon vicces, hogy decemberben egyszer csak rám jött, hogy én többet akarok kihozni az életemből, és jelentkeztem a Harvardra, Yale-re és a Princetonra, és a Princetontól kaptam interjút, ez most volt egy hete. Ami egy jó jel, mert nagyon kevés ember kap Európában, mert nincs annyi interjúoltatójuk. Úgyhogy nem tudom, ez egy olyan, amit is soha nem terveztem előtte, csak nem kellett idén eszéti, nagyon sokat számítanak ott az eszéknek, hogy te mit csináltál iskolán kívül, tehát nekik így ezt kell bizonyítani, hogy te ilyen baromi különleges vagy, és igazából abból pont nagyon sok mindent el tudtam mondani, mert látom, hogy nem jártam iskolába, de mondjuk írtam egy könyvet, és most várunk, majd ez így áprilisban fog kiderülni, valószínűleg teljesen esélytelen, de nagyon jó projekt volt nekem, hogy tudtam ezzel ennyit foglalkozni, és nagyon sokat segített, hogy egy kicsit így lenyugodjak a karanténban, és azt érezem, hogy van valamilyen nagyobb cél, amire tudok készülni. De vicces is, sokat foglalkoztam vele, és nagyon élveztem eszéket írni, így olyan szinten, hogy én a saját egyetemi eszém mellett megírtam kb. 5 másikat barátaimnak, és van olyan barátom, akit felvettek, úgyhogy nem azért szét, és nagyon büszkök magamon, hogy egy éjszaka alatt így beparogva éppen egy ilyen időszakomban voltam, ami néha nagyon jó dolgokat tudok ebből kihozni, és egy éjszaka alatt megírtam 5 egyetemi eszét, és ebből csak egy volt a sajátom.
Akkor vehetjük, hogy már felvettek valahova végül is.
Igen, meg tavaly tök jó offereket kaptam egy Angliából, azt szerintem nagyon nem szeretnék Angliában élni, mert nem tudom, csak így annyira nem. Voltam ott párszor, de az mondjuk igazából ilyen csúró egyetemistának sehol nem jó lenni, és akkor már inkább ott lennék csúró egyetemista, ahol itt van a családom, meg a barátaim, meg ahol vihetem a macskámat. Ez nekem úgy egy ilyen nagyon fontos aspektus, hogy én így prioritizálom a macskát.
Teljesen értem.
A szempontból én nem mennék olyan helyre, ahol így nem tudnám mutatni. Tehát max, hogyha én elmegyek egy kis időre, és aztán visszajövök, és még itt van, de hogy nem ajándékoznám el, vagy nem adnám oda apámnak, pedig szeretik egymást.
De Amerika az más, mindenféle macska szempontból is,
hát
mint Anglia?
Az, ami úgy voltam, mert nekem ez, szerintem ez is egy ilyen teszt, hogy nekem az összes barátom külföldre ment kb., mert nagyon okos emberekkel barátkoztam, és iszonyat sokat dolgoztak azért, hogy őket felvegyék nagyon jó sulikba külföldön, és ezért én mindig egy kicsit ezt éreztem, hogy nekem is ezt kell, de mivel én nagyon itthon dolgoztam, és imádom a magyar nyelvet, a magyar embereket, a magyar kultúrát, én ebben a közegben szeretnék dolgozni hosszú távon, azt tudom. Emiatt nem tudom, velem egy kicsit mindig így ez volt éreztetve, hogy én ezt nem tudnám megcsinálni, vagy hogy nem tudom. Egyszerűen azt mondom, hogy kötelező, és hogy nem vagyok elég jó hozzá. Tehát, hogy ilyen nagyon fura érzések voltak bennem ezzel kapcsolatban, és aztán tavaly, hogy kaptam jó offert angol egyetemektől, és mégsem éreztem azt, hogy oda szeretnék menni, akkor jöttem így rá, hogy én csak akkor mennék el itthonról, ha annyira jó lenne a suli. Tehát, hogy én nem adnám fel azt, ami nekem itthon van, azért, csak azért, hogy elmondhassam, hogy jó iskolába járok külföldön, hanem akkor vagy a világ legjobbjában mennék, vagy sehova, mert nem, szerintem tényleg egy dolog jobb nekem, mint Budapest, akkor az a Harvard, de körülbelül így ez az egyetlen dolog, ami nekem ki tud elütni, és akkor is visszajönnék ide, amint tudok.
Lucának hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy eljusson ide. A középiskolai évek alatt nem lebegett cél a szeme előtt, amibe kapaszkodhatott volna. Önpusztításaival nem azt akarta elérni, hogy meghaljon, de gyakran került olyan helyzetbe, aminek akár végzetes következményei is lehettek volna.
Nagyon-nagyon sokszor hoztam magamat direkt olyan helyzetben, amiben akár bele is halhattam volna. Tehát nem az volt, hogy én most akkor nem tudom, hazamegyek és felakasztom magam, hanem hogy felmászom erre a hídre, részegen nézzük meg, mi történik, mert valahogy azt hiszem az volt a fejemben inkább, hogy inkább lennék egy idióta, aki részegen leesett egy hídra, mint hogy a családomnak együtt kelljen élni azzal a gondolattal, hogy én nem akartam élni. És aztán, amikor ez egyébként teljesen értem, hogy ez miért volt ijesztő, így az akkori barátásom szemére, tehát hogy azért úgy nem hibáztatom őket, hogy nekem akkor már tényleg így professzionális segítségre volt szükségem, csak így nem akartam oda elmenni, pedig amúgy soha nem volt bajom a pszichológusokkal, vagy nem gondoltam azt, hogy így nem segít, inkább csak annyira tényleg ez a csendes sztoikus gyászolkép, hogyha azt gondolom, hogy azok az igazán fasz emberek, akik ezt maguktól oldják meg, csak miért kéne ezt magadtól megoldanod. És így ott volt egy olyan pont, hogy nagyon összevesztem a baráti társaságommal teljesen, tehát még azt a maradék embert is, aki volt az életemben, azt teljesen elvesztettem, és utána volt egy ilyen egy hét, amikor konkrétan minden nap azon voltam, hogy történjen velem valami szörnyűség, és akkor egyszer csak volt ez a szerencsém, hogy valami így átkapcsolt a fejemben, hogy én nem élni nem akarok, hanem így nem akarok élni, és vannak emberek, akiknek ez így, nekem tök nagy szerencsém volt, vannak így soha nem tud ebbe így eljutni, de nem tudom, valahogy egyszerűen akkor már annyira rosszul volt, amit tényleg az volt így a legalja, hogy valami megfogalmazódott bennem az, hogy jó, ha én nem szeretnék meghalni, mert pedig nem vagyok biztos benne, hogy ezt szeretném, csak nem akarok létezni, de hogy ebben a formában nem egyáltalán nem. És felmentem foglalt orvosra, és kerestem magamnak egy pszichológust, és másnap elmentem. És azóta is.
Ismeretlen, tehát hogy nem valakitől kértél ajánlást?
Nem akart, tehát hogy így nem akartam bevonni a családomat, nem tudom miért, de amúgy egy nagyon jó pszichológus volt, tehát én találtam magamnak, de hogy így nagyon be is vált, és tök sokáig jártunk hozzá, most már csak azért nem, mert már lett egy pár éve egy gyereke, és most még így azzal, még vele van otthon. Meg most sajnos pont nem tudok járni így a... Pedig én nekem amúgy nagyon fontos, hogy mindig hetente jártam terápiára, nagyon sokat segített nekem. Most sajnos arra sem tudok járni a vírus miatt, mert csak online lehet tartani, viszont ott meg így nem ugyanaz, nem merem így elengedni magam. Tök sokan vagyunk egyszerre a házban, tehát hogy csak így egyszerűen nem érzem azt, hogy így megadja azt, amire nekem szükségem lenne. De reméljük, hogy ez hamarosan megváltozik, és megint el tudok menni, mert azért így tök jó lenne már.
Én is így vagyok egyébként, hogy ez az online találkozó, ezt én is
így félsz, hogy így hallják, olyan idiótán érzed magad, így megáll közben a Skype,
meg nem tudsz a szemébe nézni rendesen annak,
meg aki... csak beszélgetni tudtok, tehát ilyenek, hogy hipnoterápia, csuk beszél, meg gondolok, hogy nincsen, csak azt tudod, hogy panaszkodsz valakinek egy képernyőn keresztül, de azt a barátnőmnek is tudom csinálni, tehát hogy nincs erre szükségem. Azt hiszem.
A kapott segítségnek és a ráfordított időnek köszönhetően Luca állapota rengeteget javult. Jobban megismerte és elfogadta magát. Rájött, mennyi előnye van, hogy ennyire érzékeny lány, aki folyamatosan figyeli a környezetét és nagyon pontosan le tudja írni az érzéseit. A pszichológusnál is talán az segített neki a legtöbbet, mikor a saját történetét mesélhette el. Fejébe összeállt a tanulság, és átláthatóvá váltak az események közötti összefüggések. Érzéseit tűpontosan meg tudja fogalmazni. Ezzel nem csak magának, de másoknak is le tudja írni, hogy mi zajlik éppen a lelkében. A könyvével is az volt a célja, hogy rámutathasson, a legmélyebb gödörből is van kiút, és hogy mások is el tudják fogadni magukat úgy, ahogy vannak.
Őszintén az van, hogy én nekem nem is csak maga a gyász, de az állapot, amit ez így kiváltott nálam. Tehát az, hogy valószínűleg nekem valamilyen szinten ez a hangulatingdozó zavarom előjött volna egy ponton túl. Az, hogy ez ennyire korán jött elő, az teljesen annak köszönhető, hogy egy ilyen stressz helyzetbe kerültem nagyon fiatal. Ez egy olyan dolog, amivel életem végéig együtt fogok élni. És most már szerintem azt fogadtam el, hogy ez így van. Egyre jobban tanulom meg ezt kezelni. Most nyáron például már nagyon jól voltam, most nekem ez az elmúlt pár hónap így, az elmúlt időm egyik legnehezebb időszaka volt annyiból, hogy hiába tanultam meg, hogy hogyan kezeljem a depressziós időszakaimat, amikor ezek előjönnek, most semmit nem tehettem meg, amit erre használtam, mert be voltam zárva. Tehát, hogy igyekszem ilyenkor nagyon emberekkel lenni, tudom, mik azok a programok, milyen kreatív feladatokat tudok adni magamnak, amik olyankor jól esnek, tehát akkor próbálok emberközpontú munkákat választani, amikor tényleg elmegyek előadni, szemmelni valahol, azonnal tudok kapcsolni az emberekkel, és ezek most nincsenek. És ezért inkább az most nekem a jelenlegi helyzetben a nehéz, most én így elég rosszul voltam így az elmúlt pár hétben, hogy hiába tudom, hogy mit kéne csinálnom annak érdekében, hogy jobban érezzem magam, nem tudom most megtenni, és így ez az, ami nagyon frusztrál. De hogy igazából szerintem tényleg ez az elfogadás, én azt fogadtam el, hogy én életem végéig együtt fogok élni ezekkel, és ez nem baj, én ettől nem leszek jobb vagy rosszabb ember, viszont tudom értékelni azt az egyedi világnézetet, azt a nézőpontot, amit ez ad nekem. És szerintem nem is lennék mondjuk ennyire jó megfigyelő, nem vennék észre ennyi dolgot, hogyha ha nem tudna, nem egy ekkora skálán élném meg a világot. Lehet, hogy amikor szomorú vagyok, az is nagyon szomorú, de amikor pedig jól érzem a bőrkölcsön, egy olyan magaslatból tudom nézni a világot, amiből más emberek nem. És ez egy olyan dolog, amire büszke vagyok, de egy olyan dolog is, amivel meg kell tanulnom együtt élni. És szerintem én abban most így nagyon jól vagyok, hogy már ez nekem egyáltalán nem egy stigma, nem érzem magam rosszul miatt, sőt, büszke vagyok arra, hogy én ezt kezelem, arra a munkára, amit beletettem abba, hogy én ezzel együtt tudjak élni. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból most egy nagyon jó helyen lennék rá, kinek, ha nem lenne a korona. Tehát, hogy most tényleg ez az egyetlen ízé az életemben, hogy hiába szedtem össze ezt a tudást, és lettem jobb ember, és tudtam jobban kezelni az állapotomat, most nincs rá lehetőségem, és ez a nehéz így benne, hogy tudom, hogy amúgy tök jó helyzetben lennék az életemben, ha ez nem lenne. De majd ez is elmúlik, és remélem, hogy most megint lesz egy ilyen tök jó nyaram így ezután.
Luca tele van tervekkel. Egymás után sorolja izgalmas elképzeléseit, közben elképesztő történeteket mesél, olyan energiával, ami rögtön magával ragadja az embert. Édesanyja halála Luca életének legrosszabb élménye. De nem zárta el, vagy törölte ki. Együtt él vele. Közös emlékeiket a mai napig boldogan őrzi. És ha olyan emberrel találkozik, aki ismerte az édesanyját, akkor hálás azért, hogy általa talán még jobban megismerheti őt.
Rettenetesen kreatív volt, így nagyon szeretett így mindent így kézzel csinálni, de ő volt az, aki így az összes ilyen iskolai tanárunknak minden ballagása, ilyen gyönyörű kézzel készített, vagy csinálta. Egyszer valami anyuka azt javasolta neki, hogy adjanak egy avon csomagot a tanárnőknek, jó lesz ez, és mondta, hogy ő nem, ő ennél jobbat tud, és akkor hát, ha tudsz jobbat, csinálj jobbat. Anyám szervezett egy fotózást az iskolába, hozott egy csomó jelmezt, és csinált egy kártyajátékot a tanároknak úgy, hogy rajta voltak így a diákok így beöltözve. És így ilyeneket összeszervezett csak azért, mert valaki beszólt neki, úgyhogy lenyűgöző, ezt szeretném tovább vinni, azt hiszem. Azért szerintem most már nagy átlagban azért a pozitív dolgokra emlékszem, amit így nagyon sokszor felszoktunk most már hozni, hogy anyukám az nagyon bosszúálló típus volt, de egy ilyen nagyon vicces mondani, hogy valaki azt mondta neki, hogy nem csinálhat meg valamit, akkor csak azért is megcsinálta, és mindig kitartott az ének mellett, így konkrétan az egész nevem az, hogy én Luce lettem, és nem Zsófi, az azért történt, mert ő 3 nappal a szülés előtt összeveszett egy Zsófi nevű lányon, és bosszúból nem Zsófinak nevezette engem, pedig az volt az álom gyerek neve, és utána mindig próbált engem rávenni, hogy legyek inkább Zsófi, hogy így változtassam meg, de nem változtattam meg, és hogy csak bosszúból elnevezett egy másik névem, mert dühös volt, tehát így mindig ilyeneket csinált meg. Ami szerintem a legfontosabb dolog, amit tanultam tőle, és szerintem az egyik legnagyobb része a személyiségemnek. Emlékszem, hogy ő már a suli első napján azt mondta nekem, hogy nem érdekel, ha az igazgatóhoz kell jönni, nem érted, ameddig azt csinálod, amiben hiszel. Tehát ő mindig azt mondta nekem, hogy ő engem soha nem fog megbüntetni azért akkor is, hogyha szar következményei vannak, ameddig én kiállok másokért, és kiállok azért, amiben hiszek.
Luca pontosan tudja, hogy abban, hogy ma az lehet, aki, milyen fontos szerepet játszik mindaz, amit gyerekként átélt. A súly, amit élete végéig cipelni fog, segíteni fog neki abban, hogy ilyen mélységek után eljuthasson a magasba.
És hogy én valahogy ezt tanultam meg itt elő, hogy nekem van egy olyan kötelességem a világ felé, hogy megpróbálom jobbá tenni. Tehát ő az az ember volt, aki mindig arra bíztatott engem, hogyha én azt gondolom, hogy valami nincsen rendben, akkor szólaljak fel, akkor álljak ki ellene. És ez azóta is egy olyan dolog, ami szerintem tényleg a legfontosabb építőtéglája a személyiségemnek az, hogy szerintem nem is csak azért, mert van egy platformon pláne, de hogy alapból emberként szerintem van egy olyan felelősségünk, hogy amennyire megtehetjük, meg kell próbálnunk javítani a körülöttünk lévő világot, és minél nagyobb tömegeket érsz, minél nagyobb befolyásod van, annál nagyobb a felelősséged, hogy te ezt jóra használd. És szerintem az egyetlen oka miatt, hogy én szeretek ismerni, mert szeretem, hogy sokan követnek online, az, hogy tudom, hogy megvan az a lehetőségem, hogy egy sokkal nagyobb skálán javítsak a világban, mint ahogyan amúgy egy átlagos ember tenné. És ez nagyon fontos nekem. Egyszerűen azt érzem, hogy tényleg van egy ilyen kötelességem mások felé, hogy legalább addig, ameddig itt vagyok ezen a földön, egy olyan helyet csináljak belőle, ahol én is szívesen élnék.
Az Egyszer Lent Podcast második évadának 7. epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva hallhatjátok idei évadunk utolsó epizódját. Tartsatok velünk akkor is!
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.